Bazen hit kútra, hogy juthassak a mennyei jusra. Úgy bocsáss el engem a nagy útra. Amen.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hírek a Szent István Rádióban.
Köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit. A hírszerkesztőt Harcos Krisztinát hallják. Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója, a Facebookon számolt be a Fidesz választási kampányának indulásáról. A politikus kiemelte, a párt február 21-én elindította kampányát a Fidesz a biztos választás szlogennel, és minden körzetben elsőként gyűjtötték össze a szükséges aláírásokat. A Nemzeti Választási Iroda adatai szerint a Fidesz 196 ezer aláírást adott le, még a Tisza párt 110 ezeret. A kampány tehát sikeresen indult, de mindannyian érezzük, hogy most a szokásosnál is nagyobb a tét, írta Orbán Balázs. A politikus szerint Magyarország elsődleges célja a háború elkerülése, ezért szükség van erős nemzeti kormányra és széleskörű háború ellenes társadalmi kiállásra. A Tisza pártnak egy óra kellett ahhoz, hogy mind a 106 egyéni választókerületben meglegyen a szükséges számú aláírás, de nem állnak meg 500-nál, a nap végére 1000 aláírást adnak majd le minden választókerületben, hangoztatta Magyar Péter. Több ezren, talán több tízezren gyűjtik országszerte a Tisza párt jelöltjei számára az ajánlásokat. A nagyvárosokban és a legkisebb településeken is jelen vannak aktivistáik, mondta a pártelnök. Igazi rendszerváltó hangulat van szerte az országban. A hatalom valószínűleg most szembesül azzal, hogy hiába a Facebook trollok, hiába a vietnámi trollfarmok, hiába mindenféle orosz akció, a magyar emberek többsége rendszerváltást szeretne, mondta Magyar Péter. Újabb jelölőszervezetet vett nyilvántartásba az április 12-i országgyűlési választásra a Nemzeti Választási Bizottság. Az NVB már 28 pártot vett nyilvántartásba, valamint az országos nemzetiségi önkormányzatok közül 12-t. A bizottság pénteki ülésén, mivel a bejelentés megfelelt a jogszabályban támasztott követelményeknek, nyilvántartásba vette a Magyarországi Egyesült Emberiség nevű pártot. Az április 12-i parlamenti választáson országos listát az a párt állíthat, amelyik legalább 14 vármegyében és a fővárosban legalább 71 egyéni választókerületben önálló jelöltet állított. Az országos listákat legkésőbb március 7-én 16 óráig lehet bejelenteni a Nemzeti Választási Bizottságnál. Bemutatta 15 törvényjavaslatát a Demokratikus Koalíció, amely megtiltaná a nemesi címek és a főispáni cím használatát, írja az Infostart. Dobrev Klára, a Demokratikus Koalíció elnöke a javaslatot azzal indokolta, hogy Magyarország egy modern köztársaság, nem pedig egy középkori úr és szolgaviszonyán alapuló feudális állam. 4,5-ös erősségű földrengés rázta meg Magyarországot a szlovák-magyar határ közelében szombaton kora délután 13 óra 44 perckor. Az előzetes mérések szerint a rengés epicentrum a Moson-Magyaróvártól mintegy 15 kilométerre volt, közölte a Kövesligeti Radószeizmológiai Obszervatórium. A szakemberek jelenleg is végzik a beérkezett adatok kézi kiértékelését, melynek célja a földmozgás pontos helyének, fészekmélységének, valamint magnitúdójának meghatározása. A földrengés Richter skála szerinti értéke 4,5 volt, mélysége pedig nagyjából 10 kilométer. Sérültekről és károkról nem érkezett jelentés. Határérték feletti növényvédőszer maradéktartalom miatt Esbágyat gyorsfagyasztott szamócát hívott vissza a fogyasztóktól és vont ki a forgalomból a Spár Magyarország Kft., közölte a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. A termék megnevezése Esbágyat gyorsfagyasztott szamóca, kiszerelés 1 kg. A hatóság kéri, hogy aki vásárolt az 1 kg kiszerelésű 2027. július 23-a, illetve 24-e, 2027. november 14-e, illetve 28-a, valamint 2028. január 14-i minőségmegőrzési idővel rendelkező termékből ne fogyasszon. Híreink végén az időjárásról. Többnyire erősen felhős vagy borult lesz az ég, és szorványosan valószínű esőzápor. Délnyugaton kisebb a csapadék esélye. A délnyugati-nyugati szél időnként megélénkül. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet 0 és plusz 6 fok között alakul.
Szerzetesek fél órája.
Kedves hallgatóink, műsorunkban Hadházi Jácinta, Domonkos nővér tanúságtételét hallják.
Hadházi Jácinta nővér vagyok, Domonkos nővér. 2017-ben léptem be a Domonkos rendbe, és tavaly nyáron tettem örökfogadalmat. Most jelenleg hittan ének tanárnak tanulok, emellett egy plébániai kiskórus szkólát vezetek, illetve főleg fiatalokkal foglalkozom, hivatásgondozásban, akkor egyéb ifjúsági alkalmakat tartunk, lelki napokat, ilyesmi. Pár szót mondanék arról, hogy mi is az, hogy hivatás, mert talán nem olyan egyszerű, ugyanis ez a szó több mindent is jelenthet. Egyrészt szerintem ez a leghétköznapibb értelem. Beszélünk úgy a hivatásról, mint ami a foglalkozásunk. Vagy a foglalkozásunkat is élhetjük hivatásként, ez így az ideális. Illetve egy másik értelme, amit szintén gyakran használunk, hogy hivatás, mint életállapot. Hivatás, mint családos hivatás, mint szerzetesi, mint papi hivatás. És a hivatásról úgy is beszélhetünk, mint ami, hát a nagy közös hivatásunk, meghívásunk az üdvösségre, az életszentségre. Ez mindannyiunk számára közös. Viszont mindhárom értelemben közös az, hogy a hivatás szóban benne is van az, hogy hívás, hogy valaki hív. Tehát, hogy a hivatás az nem egy olyan dolog, amit én kitalálok magamnak, vagy amit csupán én megtervezek, hanem hogy valakitől származó ajándék, valaki hív meg valamire, és ez a valaki, hát nagy betűvel valaki, mégpedig Isten. És azt gondolom, hogy így a remény évében, ebben a szent évben, így kicsit felidézhetjük, hogy tulajdonképpen a mi reményünk az éppen ez, hogy mindannyiunkat Isten az üdvösségre hív, és hogy ennél csodálatosabb dolog nincs, hogy van értelme az életünknek, és hogy, hát, hogy az nem fejeződik be a halállal, hanem tovább él. Hát erre a csodálatos útra vagyunk mindnyájan meghívva, és ami szintén így a reményünknek csodálatos módon a része, az az, hogy Isten nem csak úgy beledob a világba, hogy oké, akkor boldogulj, és akkor majd találkozunk a mennyországban, hanem hogy mindnyájunk számára van külön egyénileg egy csodálatos útja, vagy egy vágya, hogy ez az adott ember, te hogyan juthatsz el a leginkább hozzám, hogyan juthatsz el a leginkább az üdvösségre, hogy tudsz a leginkább szeretni. Ezt nevezem én, vagy így úgy hivatásnak, mint életállapotnak. Mindenkinek másra szól az útja, és amit erről fontos tudni az az, hogy Isten álma rólunk, az, amire meghív, az nem valamilyen külső dolog, ami hát így fejbe csap, és akkor nekem alá kell rendelődni, hanem ez így a legmélyebb vágyaimmal megegyezik. Szóval biztos lehetek abban, hogy amire az Isten hív, az az, amiben én a leginkább kiteljesedhetek, ahol a leginkább önmagam lehetek. Hát ez a csodálatos utunk, vagy ez így a meghívás, hogy megtaláljuk ezt az utat, ahol mi eljuthatunk az Istenhez. Néha a hivatásról úgy gondolkodunk, hogy hát így az Isten elrejtett valahol egy ilyen tojást a kertben, vagy sok kis tojást, és akkor vagy megtaláljuk, vagy nem, és hogyha nem, hát akkor így jártunk, akkor ez történt. És hogy ez nem így van, mert hogy az Isten pont azért hív, mert hogy szeretné, hogy ezt a hívást felismerjük. Úgyhogy ő ad jeleket újból és újból, és hogyha kérjük tőle, hogy így világosan meglássuk, hogy mi a mi utunk, akkor biztosak lehetünk abban, hogy ő ezt megmutatja, mert hogy ő maga is erre vágyik. És most így szeretném elmesélni, hogy az én életemben mik voltak ezek a jelek vagy találkozások, ami alapján végül úgy döntöttem, hogy szerzetes leszek és domonkos nővér. Először csak a családomról annyit, hogy anyukám katolikus, apukám református, 3 testvérem van, egy húgom és 2 bátyám, és én anyukám után lettem katolikus. Félig meddig miskolci vagyok, azért mondom, hogy félig meddig, mert 7 éves koromig Miskolcon éltünk a családommal, és én mostanáig Miskolcinak vallom magamat. Viszont, amikor 7 éves voltam, akkor az anyukám munkája miatt külföldre költöztünk. Anyukám ugyanis fordító, és hát ezért Belgiumba vezetett az utunk. És egészen érettségig én ott éltem, viszont nekem így mindig Miskolc, meg Magyarország volt a haza, és hát itt éltek a nagyszüleim, az unokatestvéreim, tehát hogy a nagy család, és akkor nyaranta, meg szünetekben mindig hazalátogattunk. Majd látjátok azt is, hogy Miskolc a hivatásomnak egy nagyon fontos kiindulópontja. Még talán annyit így a környezetemről, hogy ott külföldön nem egy vallásos iskolába jártam. Alapvetően a barátaim sem voltak úgy komolyabban vallásosak. A szüleimmel így általában vasárnaponként elmentünk szentmisére, de otthon nem nagyon imádkoztunk közösen, tehát nem volt egy különösebben vallásos közeg, ami körülvett. Viszont mondtam, hogy Miskolc az fontos pont volt az életemben, és itt kezdődött bizonyos értelemben a hivatásom is. Ugyanis, amikor 15 éves voltam, akkor hazalátogattunk Miskolcra nyáron, és nagymamámhoz járt az Új Ember újság. Nem tudom, hogy ismeritek-e. Na hát így belelapoztam, és hátul az apró hirdetések között láttam egy olyan cikket, így 2 mondat, hogy valamilyen nővérek, már nem emlékszem, hogy kik, hivatás tisztázó lelki gyakorlatot hirdetnek fiatal lányok számára. Na és ahogy ezt így elolvastam, hirtelen így a semmiből az a gondolatom támadt, hogy mi lenne, ha te is szerzetes lennél. De hát ez annyira meglepett ez a gondolat, emlékszem, ott ültem a földön, és felugrottam, annyira meglepett ez a gondolat, mert hogy én még addig soha az életben nem láttam szerzetest, meg nővért pláne nem, és akkor így rögtön ezzel a gondolattal együtt beúszott a fejembe egy kép, fekete ruhás apácáról, aki ür egy sarokban, besavanyodva, egész nap imádkozik. Na, és ez így nem volt vonzó, tehát rögtön azt mondtam, hogy nem, biztos, hogy nem, tehát én nem leszek szerzetes, és amúgy is honnan jut eszembe ilyen hülyeség, mert hogy ugye azt se tudom, hogy egyáltalán ez a műfaj van-e még, szóval vannak-e még nővérek, úgy gondoltam, hogy így kb. A középkorban így kihaltak, szóval ennyi. És hogy Magyarországon valószínűleg nincs is ilyen, szóval, hogy így a kérdés az nem is valid. Azonban az volt az érdekes, hogy olyan volt, mintha ez a kérdés így nem tőlem jönne, vagy mintha így valaki kérdezni, és úgy éreztem, hogy választ vár. Na hát így az jutott eszembe, hogy az egyetlen pozitívum, ami eszembe jut a szerzetesekről, az az, hogy így hát ilyen menő a ruhájuk. Hogy mindig szerettem volna egyenruhát, mint az ilyen, nem tudom, ilyen filmekben, nem tudom, ilyen angol, meg amerikai iskolákban, na azok nagyon tetszettek, és hát nálunk nem volt egyenruha, úgyhogy úgy gondoltam, hogy ez az egy pozitívum van. De hát nyilván ez így nem volt elég, meg nem is érdekel tovább a gondolat. Csak az volt a probléma, hogy ez egy olyan gondolat volt, ami nem nagyon hagyott nyugton. Egyébként nem is úgy, hogy ez így folyamatosan visszatért volna, inkább csak azt vettem észre, hogy egyre jobban kezdett érdekelni Isten. Meg így minden, ami vallással kapcsolatos. Így egyre többet kezdtem el imádkozni, és rájöttem, hogy az mennyire jó, vagy hogy így megtapasztaltam egy olyan békét, meg örömet, amit így addig nem nagyon. Illetve így, hát többször megtapasztaltam azt, hogy az Isten meghallgat. Például volt egy ilyen eset, hogy szomszéd valahogy nagyon megharagudott apukámra, és nagyon éles volt a helyzet, már így majdnem neki ment, és akkor hát így imádkoztam, hogy ez a helyzet megoldódjon, és ahogy jöttem haza az iskolából, egyszer csak jön apukám is kérdezi, hogy te imádkoztál értem? Hát mondom, igen, de honnan tudod, mert hogy ezt így nem mondtam neki. Hát azt mondja, hogy azért, mert hogy ez a szomszéd, aki tegnap még itt majdnem neki ment, átjött, hozott egy üveg bort, bocsánatot kért, és azóta, és egyébként azóta is ilyen nagyon nagy barátok lettek. Szóval, hogy így nagyon megdöbbentett, hogy az Isten így meg tud hallgatni, és hogy több ilyen esemény volt, hát ilyen apróságok, de hogy mondjuk, mit tudom én, dolgozat előtt imádkoztam, és akkor az jól sikerült, vagy ilyenek. És hát egy ponton így azt éreztem, hogy az Isten nagyon-nagyon szeret, és hogy annyira szeret, hogy mindent nekem adott, az egész életét nekem adta, meghalt értem, és hogy valahogy nagyon mélyen azt kezdtem el érezni, hogy erre a szeretetre csak úgy tudnék válaszolni, hogyha én is mindent neki adok. Számomra ez valahogy így a szerzetességben testesült meg, vagy úgy gondoltam, hogy pont ez a szerzetesség, hogy így egészen az Istené lenni. És egyre jobban így, hát így kezdtem magam is vágyni erre, de hogy még akkor nem válaszoltam erre a kezdetben felmerült kérdésre, vagy így nem is fogalmaztam meg ezt világosan, de hogy úgy ott kezdett bennem megszületni ez a vágy. És hát ezzel egy időben egyébként egy másik kérdés is elkezdett foglalkoztatni, ami egész hivatás történetem során így végigkísért, hogy nagyon jó, de hát mi van, hogyha csak én képzelem? Vagy így honnan tudom, hogy mi az Isten hangja, meg mi az enyém? Vagy hogy így honnan tudom, hogy ezt ő szeretné? Mert hogy így azt így tudtam, hogy jó, hát akkor a szerzetességre kell valami külön meghívás. Igen. És hát erre még vissza fogok térni, hogy ez a kérdés hogy alakult bennem. Viszont közben az történt, hogy elkezdtem járni bérmálkozási felkészítőre, és ott nagyon nagy szerencsénk volt Belgiumban, mert van egy nagyon-nagyon jó magyar katolikus közösség, egy magyar atyával, aki hát pont most nyáron megint meglátogattam őt, szóval nekem nagyon fontos volt, ő készített fel az első áldozásra, a bérmálkozásra, így a gyóntatóm is volt. Na és akkor elkezdtem hozzájárni pár magyar társammal, így a bérmálkozási felkészítőre, és mondták, hogy akkor bérma szentet kell választani. Én meg így komolyan vettem ezt a dolgot, úgyhogy elkezdtem megnézegetni így a szenteket, így utána jártam, hogy ki szimpatikus, ki nem. Egyébként hát így a női szentek nagy része nem volt szimpatikus, mert mindegyik olyan szinten ilyen önsanyargató életet élt, hogy fú, mondom, ez annyira engem nem vonz. És akkor Avilai Szent Teréz nagyon megtetszett, mégpedig azért, mert nagyon jó volt a humora, meg hogy így nagyon közvetlenül beszélt Istennel. Avilai Szent Teréz nagyon megtetszett, mégpedig azért, mert nagyon jó volt a humora, meg hogy így nagyon közvetlenül beszélt Istennel. És egyszer olvastam róla egy cikket, amiben azt írták, hogy Avilai Szent Teréz úgy beszélt Istennel, mint a barátjával. Egyébként van is róla egy ilyen legenda, vagy ilyen történet, hogy hát valamilyen nagyon nagy nehézségen ment keresztül, mert hát az egész élete nehéz volt, hogy akkor meg tudja alapítani az új kolostort, vagy nem, stb. És akkor egyszer így az egyik nehézség közben így felkiáltott, és mondta Istennek, hogy hát, hogy mégis ez hogy képzeled, hogy téged szolgállak, és akkor ennyi nehézség van. Hát erre Isten mondja neki, hogy hát látod, Teréz, én így bánok a barátaimmal. Mire Teréz azt mondta, hogy hát ezért nincs túl sok. Úgyhogy így, na szóval nagyon megtetszett, hogy végre egy olyan női szent, akinek még humora is van, meg egy ilyen nagyon belevaló valaki, és hogy úgy beszél Istennel, mint a barátjával, ilyen nagyon közvetlenül. És úgy döntöttem, hogy valahogy én is erre vágyok, én is ezt szeretném. Viszont végül mégsem ő lett a Berma szentem. Ugyanis közben, ekkor 16 éves voltam, ismét hazajöttünk Magyarországra nyáron, és a nagymamámnál voltunk, aki mondta, hogy megy megnézni a Miskolci zsinagógát. Nem tudom, hogy van-e köztetek valaki, aki már járt ott. Nem tudom most, hogy van, de abban az időben úgy volt, hogy nem lehetett csak úgy bemenni, meg meglátogatni, hanem csak csoportokkal lehetett bemenni. Szóval nem volt olyan egyszerű. Engem meg abban az időben így nem csak a keresztény vallás érdekelt, hanem úgy általában így a vallások, és hát így a zsidóság is, mint a kereszténység előfutára, és hát gondoltam, milyen jó lenne megnézni ezt a zsinagógát. Viszont volt egy bökkenő, ugyanis kiderült, hogy ez a csoport, akivel menni kellett volna, nagymamám nyugdíjas klubja volt, és hát ugye ez így 16 évesen annyira nem vonzott, de végül így a kulturális érdeklődés győzött bennem, úgyhogy mondtam, hogy oké, és akkor így hát valahogy elviseltem a nagyon sok kedvességet, hogy jaj, milyen aranyos unoka, meg és még fuvalázik is, stb. Nagyon aranyos volt, én nem erre vágytam volna, de hát próbáltam a zsinagógára koncentrálni, ami nagyon tetszett, viszont utána program része volt, hogy megnéztük a mellette lévő katolikus templomot is, a minorita templomot, ahol még nem jártam, de hát ez annyira nem érdekel, mert hát nyilván katolikus templomban másokban jártam, így voltam vele. Na de, amikor beléptem az ajtón, akkor hát az első, amit megláttam, egy hatalmas, irgalmas Jézus kép. Most nemrég jártam abban a templomban, most már nem oda van kitéve, nem csak a mellékoltáron, de egy hatalmas kép. Biztos ismeritek a képet, így Jézus az egyik kezét a szívére teszi, és onnan két sugár tör elő, másik kezét pedig áldásra emeli. És hogy beléptem, az volt az érzésem, mintha Jézus így pont rám nézne. Egyébként majd figyeljétek meg a képet, úgy van megfestve, hogy akár melyik oldalról nézitek, pont rátok néz Jézus. Szóval ez egy ilyen nagyon különleges. Ezt még akkor nem tudtam, de mintha pont rám nézne, és úgy éreztem, mintha így az áldásra emelt kezével intene, hogy kövessem. És hát még soha egyetlen képpel sem éreztem ezt így, ott az egy ilyen nagyon fontos pillanat volt, és nagyon, hát így nagyon nagy hatást gyakorolt rám. És hogy mentem körbe a templomban, így néztük a templomat, az egyik mellékoltáron is ki volt téve ugyanez az irgalmas Jézus kép, akkor még nem tudtam, hogy így nevezik, és mellette az egyik kedvenc szentem, Szent II. János Pál pápa, másik oldalon pedig egy ismeretlen nővér. Akiről semmit nem tudtam, hogy ki ő, viszont pont akkor ért oda a nyugdíjas klub egyik református tagja, aki éppen ott zsörtörődött, hogy hát ezek a katolikus templomok tele vannak szentek képével, meg csicsásak, ő nem is érti, és hogy egyébként is, és rámutatott erre a nővére, itt van ez a nővér, és ez például mitől lett szent. És nagyon kellemetlenül éreztem magam, mert fogalmam se volt, hogy ki ő, és hogy még meg se tudtam védeni, szóval nem nagyon tudtam mondani semmit, úgyhogy elhatároztam, hogy amint hazaérek, az első lesz, hogy utána nézek, hogy ki ez a nővér, és hogy hazaértem, hát akkor végül ő lett a Berma szentem, mert szóval elolvastam az életét, és úgy éreztem, hogy pont őt kerestem. Egyébként Szent Faustina volt. Tehát ő látta így az imájában Jézust, és az ő imája alapján festették meg az irgalmas Jézus képet. És hát az első dolog, amit leírtak róla, Szent Faustináról az az, hogy misztikus volt. És ugye nekem a misztikus az semmilyet nem jelentett, hogy lebeg a föld fölött, meg hangokat hall, meg ilyesmi, nem csak annyit, hogy úgy beszél Istennel, mint a barátjával. Na, mondom, ez tök jó, pont egy ilyen szentet kerestem. Nyilván nem tudtam, hogy minden szent ilyen, de hogy na, szóval ez egy nagyon megragadott. És a másik, ami nagyon tetszett az életében, az az, hogy nagyon visszahúzódó valaki volt. Ez így szimpatikus volt, mert én is alapvetően introvertált vagyok. Másrészt, hogy senki nem sejtette róla, hogy milyen mély kapcsolata van az Istennel. Szóval, hogy ezzel soha nem dicsekedett így az ima élményeivel, meg tapasztalataival, így a rendtársai is, a nővértársai is csak a halála után tudták meg, hogy milyen mély kapcsolata volt Jézussal. Viszont az, ami feltűnt nekik, az az, hogy milyen nagy szeretet van benne, és hogy mennyire kedves mindig mindenkihez. És akkor valahogy ez így magával ragadott, hogy valahogy ez a lényeg, vagy így ez a cél, hogy így van egy Isten kapcsolatunk, de hogy az így sugároz-e, vagy így ez a kérdés. Na és akkor őt választottam, és elérkezett a bérmálkozás pillanata, amit már nagyon vártam, és nagyon-nagyon szép élmény volt. Hát így nagyon mélyen megtapasztaltam így az Istennek, a Szentléleknek a közelségét, annyira, hogy így, hát az volt így a gondolatom, hogy na hát most meg is tudnék halni az Istenért, mert ez annyira fantasztikus, meg úgy szeretem. Na igen, ez egy szép gondolat, nem tartott sokáig, ugyanis itt kezdődtek a bonyodalmak. Mert hogy előtte a bérmálkozási felkészítőn elmondta nekünk az Atya, hát hogy az Isten, meg a Szentlélek a mi életünkben is szól, csak az a kérdés, hogy mi meghalljuk-e, meg szeretnénk-e meghallani. Na, és akkor én elhatároztam, hogy hát én nagyon szeretném meghallani, meg majd próbálok rá figyelni. Igen, csak az volt a probléma, hogy így fogalmam se volt, hogy ezt így hogyan kell csinálni, és hát így ebben nem nagyon tudott úgy segíteni senki, és akkor fogalmam se volt, hogy mi az én vágyam, mi az, amit én szeretnék, mi az, amit én nem szeretnék, mi az, amit az Isten szeretne, mi az ő hangja, mi az, ami kísértés, tehát hogy ebben így teljesen belebonyolódtam. És akkor még jött egy ilyen aggályosság is, hogy akkor, hogyha nem teszem meg, amit kér, akkor biztos bűnt követek el, akkor az lehet, hogy halálos bűn, akkor áldozni sem mehetek, stb. Szóval hát így a, hogy mondjam, a vallásos előképzettségemben azért voltak hiányosságok, és hát így a szüleim nem tudtak segíteni, ők nem értették, hogy így mit szeretnék, meg hogy hát, szóval nem értették, hogy mi a probléma, a barátaim pláne nem, mert hogy nem voltak vallásosak. És hát arról meg fogalmam sem volt, hogy van olyan, hogy lelkivezető, meg hogy így akinél gyónok, attól lehet kérdezni is dolgokat. Szóval így úgy eléggé magam voltam ezzel a dologgal. Minden esetre így, hát egyszer, amikor nagyon magam alatt voltam, meg így ezen gondolkodtam, épp egy szombat este volt, és akkor azon agyaltam, hogy jaj, merjek-e másnap menni áldozni, vagy sem. Akkor így egyszer csak a semmiből ilyen teljes béke lett bennem, meg ilyen nagyon nagy öröm, meg fény, és annyira elmúlt az egész izgulás, hogy azt se tudtam, hogy így mi volt a kérdés, hogy min izgultam. És így nagyon mélyen azt éreztem, hogy így az Isten arra hív, hogy legyek szerzetes. És hogy valahogy azt éltem meg, hogy ez ilyen nagyon világos volt, meg ilyen nagyon örömteli, szóval nem egy ilyen kényszerítő, hogy ezt kell csinálni, vagy azt, hanem valami, hogy nagyon megegyezett azzal, amire én is vágyok.
Kedves hallgatóink, Hadházi Jácinta domonkos nővér tanúságtételét hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Ökumené, a testvéregyházak műsora.
Kedves hallgatóink, következik az Ökumené, a testvéregyházak műsora.
ne maradjon lehangolt. Lélekhangoló, az Evangélikus Rádió misszió műsora. Lélekhangoló.
Az, hogy mi személyesen ennyire biztosak lehetünk a másiknak a mellettünk lételébe, ez az, amit én újra és újra ilyen nagyon fontos ajándéknak érzek.
Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat! Ahány házas pár, annyiféle történet egymás megismeréséről, az elköteleződés döntéséről, fészekrakásról, a különbözőségek és hasonlóságok hatása alatt kialakított közös életről. Lélekhangolónkban Győri Gábor Dávid a Kelenföldi Evangélikus Gyülekezet tagjait, a négy ma már felnőtt gyermeket felnevelt házaspárt, Icz és András matematikust, egyetemi tanárt és Icz és Szilvia tanárnőt kérdezi. Tartsanak velünk, hallgassák őket szeretettel!
Szeretettel köszöntöm a stúdiónkban vendégeinket. Egy házaspáros interjúra kerül most sor. Itt is András és Szilvi a vendégünk. Egy szép hosszú történet van már mögöttük ezen az úton a megismerkedéstől. Most már a gyermekeiknek a kirepüléséig, és ezért hívtuk őket meg, hogy meséljenek egy kicsit arról, hogy hogy élték ezt meg, mi az, amit megküzdöttek, mi az, ami a szépsége, öröme volt ennek. András egyetemi oktatóként dolgozik, Szilvi pedig középiskolai angoltanár, bár most egy Pest megyei általános iskolában végzi elhivatott szolgálatát, de hát nem minden kezdődik ez az egész történet, hanem valahol ott a fiatal korotokban, amikor megismerkedtetek, találkoztatok, hogy történt ez? Ki az, aki föl tudja idézni ennek az eseményeit?
Ahogy utólag visszafejtettük a dolgokat, először 1981-ben találkozhattunk, amikor a Kelenföldi ifjúság akkor egy nagy biciklitúrát szervezett, aminek az egyik éjszakáját a komáromi parókián töltötték. Én pedig komáromi papgyerek voltam, és csatlakoztam a csapathoz, mert egyébként részben rokoni szálakon keresztül, baráti szálakon keresztül a kelenföldi ifjúsággal tartottam valahogyan a kapcsolatot, és aztán együtt mentünk tovább. Na és biztos, hogy ott is találkoztunk. Aztán a 80-as években, amikor én egyetemistaként Budapestre kerültem, akkor a kelenföldi ifjúságban biztosan találkoztunk. A Fóti kántorképzőben is találkoztunk. Van olyan történet, amire egyikünk emlékszik jobban, van amire a másikunk. Aztán a 80-as évek második felében a kelenföldi gyülekezetnek az énekkara volt az, aminek a körében mi nagyon szoros kapcsolatba kerültünk, és hát évekbe tellett, míg aztán végül is eljutottunk oda, hogy egy pár legyünk, és hát ez mondjuk 89-ben mondódott ki, és 90-ben házasodtunk aztán össze.
Abszolút emlékszem Andrásra, a Fóti kántorképzőnek egy ilyen korai szakaszában, amikor én voltam 15 éves, akkor ő volt 18, és éneket tanított egy csapat lánynak, és ez annyira aranyos volt, ahogy ő minden sor elején megadta a hangot, és én akkor totál belezúgtam, de aztán kizúgtam belőlem. Tehát ez nagyon korai fázis volt, erre meg András nem emlékszik. És egyébként arra a bicajtúrára, amit említettél, ott valóban nem emlékszünk egymásra, ellen tisztán emlékszem András édesanyjára, aki ugye ott volt a papné azon a parókián, és ott össze is feszültünk. De ő is elég erős egyéniség, én is azért az vagyok, szóval ő ugye elraktározott engem, én őt, és aztán ebből amúgy innen indulva nagyon szép kapcsolatunk volt, nagyon megszerettem aztán a későbbi anyósomat. Szóval így indult.
Igen, szóval azt mondhatjuk, hogy hasonló ifjúságokban, körökben voltatok, egyházzenei kapcsolódások vannak ugye ezzel a Fóti kántorképzővel, ahol sok evangélikus fiatal találkozott abban az időben, és először nem ez volt a fontos, hogy párra vadászhatok, hanem hogy jelen voltatok ezekben a közösségekben, és aztán valahogy egyszer csak észrevettétek egymást, és akkor így lett ebből egy ilyen szoros kapcsolódás.
Egyrészt azt utólag nagyon fontos tudatosítani, hogy nagyon sok hasonlóság van a családi hátterünkben. Valóban egyházias közegben nőttünk fel mind a két oldalon, szülők nagyon stabil, biztos családi hátteret jelentettek. Mind a kettőnknek van két testvére. Nagyon sok hasonlóság volt. Ugyanakkor nyilván például abból, hogy Szilvi Budapesten született, nőtt fel, sőt neki felmenői is már több generáció óta budapestiek. Az én családom, nagyon sok ága, bogát ismerem, nem voltak budapestiek a egyel fölöttünk levő generáció, ami ide Budapestre koncentrálódott jobban, tehát hasonlóságok és különbözőségek is voltak. Ott akkor ifjúsági csoportoknak voltunk a tagjai. A pontosítás jegyében én csak azt akarom, hogy egyszer aztán csak úgy észrevettük egymást. Hát igen, észrevettük egymást, de azért ez egy hosszú időszak volt. Évek teltek el.
És eltérő ütemben vettük észre egymást. Küzdelmes volt.
Szóval amire aztán eljutottunk oda, hogy hát hadd mondjam így, hogy amire a Szilvi is azt mondta, hogy jó, akkor legyünk egy pár.
Szóval, hogy te voltál a kezdeményező fél hát ebben a történetben.
Én már
történetben.
Nagyon szerettem volna korábban is.
Mi volt a gát, Szilvi?
Az volt a gát, hogy én egy népszerű lány voltam. Én úgy tudom, hogy kedves voltam. A másik, hogy nagyon menő családom volt. Mi Amerikában jártunk, még ugye a szocializmusban, oda jártam iskolába, menő cuccaink voltak, híres volt az édesapám is, a nagyapám is. Én úgy éreztem, hogy nagyon sokan fordulnak felém, de nem volt nekem egyértelmű, hogy ez én miattam van, és én bennem ez abszolút egy ilyen visszafogottságot eredményezett. Én mindenkihez nagyon kedves voltam. Egy pontig, aztán meg senkit nem akartam
és
beengedni az életemben.
András azért meggyőzött egy idő után.
Nem meggyőzött, hogy... nem. Az András egy csöndes valaki volt, és hát én emlékszem arra az alkalomra, amikor ültünk így a Kelenföld ifjúság, nem is tudom, valahol egy asztal körül, és én elkezdek mondani valamit, és elterelődik a szó. És az András volt az, aki visszakérdezett, és azt mondta, Szilvi, hogy volt ez az a történet, amit elkezdtél mondani? És én ekkor kezdtem el figyelni az Andrásra, és rájöttem, hogy őt én érdeklem. És amikor hozzánk eljött, és az édesanyám meg a nagyon érdekes testvéreim akartak vele így beszélgetni, és örültek neki, akkor ő mindenkit így lesöpört, és őt az érdekelt, hogy én hol vagyok, és én milyen vagyok. És ez győzött meg. És ez a mai napig is fontos, hogy az Andrást én érdeklem. Ezt én nagyon tudom ajánlani mindenkinek, hogy olyan házastársat keressen magának, ahol ő maga érdekes. Mert ezzel aztán elég sokáig lehet menni.
Azért 1990-ben kötöttetek házasságot, nem tudom, hogy éltétek meg ezt, vagy milyen volt elindulni ebben az időben egy ilyen egészen új útra, amikor olyan sok változás volt ugye a körülményekben is, az országban is.
Nagyon-nagyon izgalmas időszak volt, hogyha nem is kapcsolódtunk mondjuk mi személy szerint nagyon közvetlenül be az akkori politikai változásokban, vagy mondom inkább úgy, hogy közéletibe, de azért azokban az években a tüntetésekre járók között ott voltunk, aktívan ilyen-olyan rendezvényeken résztvevők között ott voltunk. Emellett volt az, hogy ugye aktív egyházi életet éltünk, és azért, hogy itt konkrétan mondjam, 88 végén alakult meg a MEVISZ, mi alapító tagjai voltunk, és akkor 89-90-ben is már nagyon aktívan tevékenykedtünk a MEVISZ-ben.
Ez az Evangélikus Ifjúsági Szövetség, ugye? Így ennek a rövidítése.
Sokan ismerik a bárkáról, mi nem is elsősorban a bárka tevékenységben, hanem akkor még az egyéb többi tevékenységbe vettünk részt. Aztán éppen a házasságkötésünk évétől kezdve 5 éven keresztül vaktáboroztatásban voltunk. Ez is egy olyan fontos szakasza az életünknek, amikor ketten együtt már valamiféle olyan munkában vettünk részt, ami amúgy kifelé mutatott valamit. Végül is én az átmeneti időben 88-ban voltam külföldön, és ezért egy kicsit később fejeztem be az egyetemet, és 90-ben az államvizsgát, amikor letettem, akkor az éppen egy héttel volt az esküvőnk előtt. Tényleg olyan klasszikus módon történt, ezt ma már lehet, hogy a mai fiatalok úgy gondolják, hogy hát ez nagyon a régi időknek a formája volt, hogy diplomát szerezzen valaki, aztán akkor már megházasodhat. Szilvi egyébként még akkor egy évig egyetemre járt, úgyhogy ez is egy érdekesség, hogy úgy kezdtük a közös életünket, hogy én már dolgozni kezdtem, ő pedig még tanult.
De hát azért ez még nem volt egy fölépített egzisztencia, mit azért meg kellett ezzel küzdenetek.
Így van, egy évig akkor az Angyalföldi Evangélikus Gyülekezetnek a parókiáján laktunk még ott az egyházfi lakásban, ahol egyébként én egyetemistaként laktam egy barátommal együtt. Aztán egy év után sikerült családi segítséggel egy önkormányzati bérlakásba költöznünk, aztán még 3 évvel később, mikor már volt egy gyerekünk is, akkor egy kicsit nagyobb lakásba, aztán 2000-ben sikerült egy olyan nagyobb lakásba költözni, ahol egyébként most is lakunk, és ahonnan most fogunk hamarosan elköltözni. Voltak a mostani lakásunk, az a kelenföldi gyülekezet területén van, sőt a templomtól nem túl messze, ami azért nekünk nagyon fontos, hogy technikailag is könnyű volt a gyülekezet életébe aktívan részt venni.
Szilvi, te hogy érted meg ezt a fészekrakó időt?
Amíg végül is mi így egy pár lettünk, tisztán emlékszem, hogy én így rengeteget imádkoztam, és az Úristent így rángattam, hogy mondjon valamit, hogy most az András az, vagy nem. Én nekem akkor az tényleg egy kín volt. Aztán valahogy így megnyugodtam. Igen, és akkor onnantól már bennem egyértelmű volt, hogy mi együtt
megszületett
nekünk.
A döntés.
Igen, és akkor igen, azt én utólag egyébként egyáltalán nem bánom, hogy én még egyetemista voltam, mert nekem aztán maga a munkakezdés, ugye a Fasorba kezdtem el gimnáziumi tanárként tanítani, úgyhogy én voltam 23 éves, és akkor a gyerekek voltak 16 meg 17 évesek. Nekem az borzasztó nehéz volt. Nagyon szép volt, de nagyon stresszes. Ugyanakkor én a házasságot is kvázi stressznek éltem meg. Én nekem az egy stressz volt, hogy én nem tudtam főzni, akkor most egyszer csak az András várja tőlem, talán, hogy most egyszer csak mindig legyen kaja. Vagy én korán kelő voltam, András későn kelő. Mikor fogunk találkozni? És hogyha a kettő együtt van, tehát a munka és a házasság, az már messze túl így jobb volt. Egyébként a hivatalos egyház felé kritikusan fellépő fiatal szervezetek, be voltunk ugye benne, ez nagyon izgalmas volt, és az éneklés is izgalmas volt, mert a nagy tezés találkozók, azok is kvázi egy kicsit ilyen határfeszegető alkalmak voltak.
Beszédes, hogy mindig egy ilyen nagyobb kontextusban éltétek meg a kapcsolatotokat is, ahol ebben a egyházi keresztény közegben aktívan részt vettetek, ebben együtt is részt tudtatok venni,
ez
mindig
nagy,
akár
nagy
az éneklésben, akár az ilyen szervezetek munkájában, és nyilván ez a kapcsolatotoknak azért a sokszínűségét, ezt meg ezt a szövetét erősítette.
Én a házasságunkra régóta úgy gondolok, hogy ez csak ajándék. Lehet egy kicsit ragozni, hogy persze, azért mi is hozzátettünk valamit azzal, hogy figyeltünk arra, hogy ápoljuk a kapcsolatunkat. De alapjába véve én ezt csak az Úristentől kapott ajándéknak tudom értelmezni. Zárójelben megjegyzem, hogy meg nem érdemelt ajándék természetesen, és nem tudom, hogy miért nem kapja meg mindenki ezt az ajándékot. Ezek az én hitbeli küzdelmeim, de azt nagyon nem szeretném elfelejteni, hogy nem mi tettük ilyenné, amilyen lett a házasságunk. Hogy valóban a közösségekben, az egyházi szolgálatokban is együtt tudtunk részt venni. Ez talán a plusz még hozzá, de az, hogy mi személyesen ennyire biztosak lehetünk a másiknak a mellettünk lételébe, ez az, amit én újra és újra ilyen nagyon fontos ajándéknak érzek.
Hadd legyek egy kicsit provokatív ebben, hogy ha nem hívő vagyok, akkor talán azt mondanám, hogy hát szerencsétek volt, nem? De tényleg csak a szerencsén áll vagy bukik, hogy lehet ezt mégis talán árnyalni egy kicsit?
Ebben benne van az is, hogy mit vár el az ember az élettől. Úgy éltem én meg a házasságot, hogy óriási szerencsém van az Andrással, hálás voltam, hogy én észrevettem őt, viszont utána ezzel azért dolgozni kellett. Az életben minden úgy van, hogy én azért bele is kell, hogy tegyek valamit, és minden úgy van, hogy nem feltétlenül kapom vissza, amit beleteszek. És valahogy ez így együtt egy csomagba működött. azért azt is el kell mondani, hogy én olvastam valahol, hogy a régóta együtt levő párok például rendkívül kifinomult konfliktus megoldási módszereket alkalmaznak. Már nem is veszed észre, hogy ez egy konfliktus. Ez biztos, hogy így van. Nálunk mondjuk a humor az nagyon fontos. Andrásnak is nagyon jó a humor érzéke. Én is szeretek humorizálni. A másik ember teste például, az is nagyon fontos. Tehát nem csak a lelkünk mindig, meg nem csak a mentális állapotunk, hanem a fizikai valóságunk nagyon fontos. Elején is, közepén is, most is. Ezek olyan apró dolgok, amik lehet, hogy sokkal jobban számítanak, mint ahogy képzeljük.
Magyar Evangélikus Rádiómisszió lélekhangoló műsora szól. Iczés Andrást és feleségét Szilviát Győri Gábor Dávid kérdezi.
Voltak, vannak kihívások, stressz helyzetek, amiken valahogy túl kell lendülni. Amikor ilyennel szembesültetek, akkor az nem szét felé húzott benneteket, vagy közétek ékelődött, hanem inkább összeterelt, és abban segített, hogy minél inkább összekapcsolódjatok. Tudtok erről esetleg valamit mondani?
Az volt fontos, így visszagondolva, hogy ha jöttek nehézségek, mert például az, hogy én 13 évig otthon voltam gyesen, az önmagában egy nehézség, mert ugye az András megy ki a világba, én meg otthon vagyok, és az én világom a négy gyerek, ami egy rendkívül izgalmas világ, de azért mégis az van, hogy az egy sokkal zártabb, szűkebb világ. Ez önmagában egy teljesen egyenlőtlen helyzet. Ebben én úgy emlékszem, hogy nekem az egy fontos dolog volt, hogy én ezt nem a barátnőimmel beszélem meg, meg nem az anyukámmal beszélem meg, ha én úgy érezzem, hogy az Andrástól nem kapok elég figyelmet, hanem imádkozom, és az Andrással beszélem meg. Amúgy, amikor munkába álltam, az legalább olyan nehéz volt, mert akkor megint ugye minden megváltozott, és maradt a négy gyerek, meg maradt az otthon, de én még dolgozom is. És még az is nehéz, hogy rengeteg szeretetet és rengeteg elismerést kapok a munkámért. Az András munkája meg nem ennyire izgalmas, és az ember tartja az egyetemi előadásait, akkor nem az van, hogy ott csápolnak a hallgatók, és jaj, még szeretnénk hallani. Ez is egy nehézség. Amikor felborul az, hogy ki mennyi külső elismerést, külső szeretetet kap, akkor megint imádkozni, megint beszélgetni kell.
Fontos volt számotokra, hogy amikor benne vagytok ilyen hosszú szakaszokban, ahol aszimmetrikusak vagy fokozottak a terhelések, itt ugye 13 év otthon, András, akkor neked másodállást kellett vállalni, vagy jobban kijöjjetek, és akkor ezek tényleg abszolút olyan élethelyzetek, amik széjjel húzhatnának minket, és hogy tudtatok ezekről beszélgetni. Egy férj az hogy éli meg ezeket a helyzeteket?
Általánosságban azt tudom mondani, hogy az volt a jó, amikor ezekről aztán beszélni tudtunk, és általában elég hamar, tehát ez is a házasságunknak a nagy ajándékai közé tartozik, hogy olyan nem volt, hogy nagyon hosszan most úgy elrejtve lett volna a probléma, amiről nem beszélünk. Megtanultuk, vagy ajándékként kaptuk, hogy ezt föl kell ismerni, és ezzel foglalkozni kell.
Ez egy személyiségbeli dolog, és egyébként, hogy nehezen viselitek azt, hogy benn vannak a dolgok, hanem inkább ilyen kibeszélősek vagytok?
Kapásból az igent nem vágtam volna rá erre a kérdésre, és akkor hadd említsem itt meg azt, amit éppen mondani akartam az előbb már, hogy ez a tudatosság azért a házasságunk ápolásával kapcsolatban, ez az elejétől kezdve megvolt. Ez valahogyan talán az olvasmányainkból, meg a háttérismereteinkből is jött, és hát ennek az egyik formája volt az, hogy a Mevises csapattal a 90-es években, amikor aztán a baráti családok alakultak és gyerekeik születtek, táborokat szerveztünk, és talán másfél évtizeden keresztül is mentek Balatonszárszón, aztán Bonyhádon, az ottani kollégiumban és annak az udvarán ezek a táborok. A mi életünkben ezek, meg a téli mátrai hétvégék nagyon megerősítőek voltak, amikor egy csomó olyan beszélgetés volt, akár csoportban, akár szűkebb körben, 4 szem közt, 8 szem közt, hogy kinél hogyan mennek a dolgok. Ezzel a gyerekkel mi van, azzal a gyerekkel mi van, kiderül, hogy a kívülről szépnek látszó családok is küzdenek a mindennapokba ilyen problémákkal, olyan problémákkal, és ezek nagyon erősítőek voltak egymás számára. Ehhez jött az, hogy a kelenföldi gyülekezetben egy házaspáros kör alakult valamikor ott 2000 környékén, ott például szerveződött aztán egy olyan hétvége, amely egy házasság ápoló hétvége volt, talán ez volt nekünk az első ilyen kiemelt alkalom, amit aztán követett az, hogy meghívást kaptunk házas hétvége mozgalomnak is alkalmára, és ott tanítottak bennünket arra, hogy hogyan figyeljünk egymásra, de amit így évtizedekkel később mondok, az inkább nem a technikákat jelenti legfontosabbnak, hanem azt az általános tudást, hogy a házasságot ápolni kell, és nem akkor leszel boldog a házasságban, talán ez már ma szinte közhelyként hangzik, hogyha boldoggá akarod tenni magadat, hanem hogyha a házastársadat akarod boldoggá tenni.
Ahogy ezeket mondtad, az jutott eszembe, hogy Pál apostol a Galata levélben írja ezt, hogy egymás terhét hordozzátok, így töltsétek be a Krisztus törvényét, és írja azt, hogy mert mindenki a maga terhét hordozza. Tehát, hogy végülső soron minden házaspár ott a maga terhét, maga családi dolgait kellett, hogy hordozza, válaszokat találjon, de amikor tudtunk ezekről beszélni őszintén kisebb-nagyobb körökben, akkor megoszlott ez.
Az Úr hallja imád, hogyha hívom, válaszol, jó az Úr, benne bízom, a nevét magasztalom.
Ugye szó esett arról, hogy 4 gyermeketek született, és hát évtizedes történetgyűjtésben voltál velük kapcsolatban, Szilvi, ami egy Anyu figyelsz című kötetben meg is jelent annak idején. Most már tulajdonképpen felnőttek a gyerekek, és kirepültek. Milyen az élet a gyerekek kirepülése után?
Ahogy így a nagykönyvben meg van írva. Ugye amikor az első, a nagy lányunk repült ki, akkor már alig várt az egész család, beleértve őt is, hogy végre kirepüljön. Hogyha ő kimegy, akkor már csak 5-en leszünk ugyanazon a négyzetméteren. De amikor a 4. fiunk ott maradt, valahogy így felnőttként ilyen nagyon kellemesen alakult ki a hármunk kapcsolata. És akkor, mikor ő előállt azzal, hogy hát most már 23 éves volt, most már neki is el kell innen költözni, azt én úgy fogalmaztam, hogy az egy első gyász év volt. Persze viccesen, de az, hogy 31 év után kettesben maradunk, és különösen így, hogy a hármasban telt évek, azok nagyon konfliktusmentesek voltak. És az Andrásnak volt kivel beszélgetni a foci világáról például. Vagy ez a lassú tempó, ami jellemző az Andrásra is, meg erre a 4. gyerekünkre, ez ott eluralta magát a otthonban. Kiment, és maradt egy lassú, egy gyors ember. Ezt megint össze kell hangolni. Tulajdonképpen 3 hónap után már egész jó volt.
Jó, ehhez azért az tartozik, hogy ez a Szilvinek a nézőpontja, én hallottam már tőle, hogy ezt a gyász szót is kimondta ehhez, én azért ezt nem éreztem ilyen súlyú dolognak. Azt kell mondani, hogy ebben az időszakban is a gyerekeinkkel intenzív a kapcsolatunk. Ez megmarad valószínűleg életünk végéig a mindennapok szintjén is, de a mi házassági kapcsolatunk az független ezektől a részletektől. Emellett kell látni.
Azt tenném még hozzá, hogy mindez nagyon időigényes. Hogyha az én a házastársammal azt szeretném, hogy az működjön, ahhoz kell beszélgetni, a beszélgetés meg konkrét percek és órák, így az életből. És ugyanez van a gyerekekkel is. És akkor viszont a 24 órában van, ami nem fér bele. ezt el kell fogadni.
Utaltatok rá, hogy ilyen a lelki élet fontos része volt a családotoknak is, benne élt egy ilyen nagy lelki közösségben. Mi volt, hogy milyennek az a gyakorlata a mindennapjaitokban, ahogy közösen élitek ezt meg? És hogy van-e olyan igei gondolat, történet, ami esetleg így meghatározó számotokra a saját történetekben?
Ezt nagyon hasonlónak látom ahhoz a gondolathoz, hogy ugye a házaspár is, meg a nagy közösség is, mind a kettő fontos, tehát ezek a terhek, mind a két szinten lehet vinni őket. Hogy én az Isten kapcsolatot is teljesen így látom, hogy az embernek van egy egyéni Isten kapcsolata, azt nem lehet kiváltani azzal, hogy együtt elmondjuk a mi atyánkot. És kell a közös erősödéshez, kell az, hogy én egyedül is ott vagyok az Úristen előtt. Ez nagyon fontos ahhoz, hogy utána ketten is ott állhassunk előtte. Ez az egyéni és ez a közös megállás az Úristen előtt, ez mind a kettő jelen kell, hogy legyen.
Isten igényére való figyelés meg az imádság az mindegyiknek az életébe benne van, de az útmutató igéit reggel sose együtt olvassuk, más az életritmusunk, más helyzetben fordulunk ehhez. De emellett vannak általában tipikusan esténként, amikor közös imádságunk is van. Tulajdonképpen én azt hangsúlyoznám ezzel kapcsolatban leginkább, hogy a gyülekezeti életet azt közösen éljük meg. Egy ilyen beszélgetésben nyilván nem meglepő, hogy fölmerül az, hogy a házasság kötésünkkor kaptunk-e olyan üzenetet, amit magunkkal viszünk. Az esküvők a Kelenföldi templomban volt, édesapám vendég lelkészként esketett bennünket, ő prédikált, de a szolgálatban részt vett Bence Imre bácsi is egyébként, akit Szilvinek egyik gyülekezeti lelkésze volt akkor, és édesapám választotta az igét, a 105. Zsoltárnak az első verse, így szól: adjatok hálát az Úrnak, hívjátok segítségül nevét, hirdessétek tetteit a népek között. Az ő hagyatékában a prédikációk azok vázlatos formában maradtak többnyire fenn. Ennek a prédikációnak is a vázlatát azóta már előkerestük és többször újraolvastuk. Nem olyan nagyon nehéz elképzelni, hogy ennek az igeversnek a hármasságáról prédikált, aminek a sorrendje is érdekes meg fontos. Adjatok hálát az Úrnak, tehát ez az első. Hívjátok segítségül nevét, hát tulajdonképpen egész életünkben más se csinálunk, csak az ő segítségét kérjük. De ott van az a harmadik is, hogy hirdessétek tetteit a népek között. Hát ez meg olyan, hogy ezt sokszor biztos nem jól csináljuk, de igyekszünk arra, hogy erről beszéljünk, hogyha lehetőség adódik rá.
Az alapján, amit itt az elmúlt percekben elmondtatok és megosztottatok velünk, az alapján ez a program, ez fut a ti kapcsolatotokban, ez a, amit kaptatok annak idején a közös induláskor. Nagyon hálásak vagyunk, hogy itt voltatok, és őszintén meséltetek sok mindenről. Isten áldását kívánjuk még legalább 35 évig, aztán meg majd a folytatásban odafönt, és hát erőt ahhoz, hogy mindazt, amit rátok bízott Isten, egymás irányába, a családotokban, nagyobb közösségekben ezt el tudjátok látni, és be tudjátok tölteni ezt a hivatást. Köszönjük, hogy itt voltatok.
Köszönjük szépen a lehetőséget.
Kedves hallgatóink, a végéhez közeledő lélekhangoló műsorban a házasságukban közösen megélt évekről Icés András matematikust, egyetemi tanárt és tanárnő feleségét, Szilviát, Győri Gábor Dávid kérdezte. Az interjú a szokott módon megtalálható az Evangélikus Missziói Központ honlapján, a misszio.luteram.hu webcímen, a rádió menüpont alatt. Spotify-on lélekhangoló podcastként hallgathatók beszélgetéseink. Keressenek és kövessenek minket a Facebookon és a YouTube-on is Evangélikus Missziói Központ néven. A lélekhangoló szerkesztőinek a következő e-mail címen írhatnak: evmis@luteram.hu, SMS-t pedig a 0620-620-3679-es számra küldhetnek nekünk. Most szerkesztőtársammal együtt szeretettel búcsúzom. Erős vár a mi Istenünk.
Kedves hallgatóink, az Evangélikus Egyház műsorát hallották.